és jelenlévő is az ige hirdetés felvételről, hallgató gyülekezet és mint szent igényét, ma Péter első level harmadik részében olvasom, felállva hallgassuk az igényét. Végezetre mindjárt legyetek egyértelműek, rokonérzelműek, atyafi szeretők, irgalmasak, kegyesek, nem fizették gonoszért, vagy szidalommal, a szidalomért, sőt ellenkezőleg áldást mondván tudva, hogy arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek, mert aki akarja az életet szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot. Forduljon el a gonosztól és cselekedjék jót, keresse a békességet és kövesse azt. Mert az Úr szemei az igazakon vannak, és az ő fülei azoknak könyörgései, az Úr orszája pedig a gonosz cselekvőkön. Eddig is egy szent ígéje, tessék helyet foglalni. Kedves gyülekezet, a Biblia vége felé, az evangélium után találkozunk az apostolok cselekedeteivel, amit is csináltak Jézus tanítványai a mester távozása után, és ezt követő lapokon több akkor is ismert szerzőnek a levele található, Péter, János, a legnagyobb terjedelemben Pál levelei található, két Júdás levele és egy ismeretlen szerzőnek a úgynevezett zsidókhoz írt levele. Akik ezeket a sorokat eredetileg lejegyezték, és így ennek a mostani felolvasott szakasznak a szerzője, Péter, aki az általános mindenkihez szóló levelét írta, ez a közönség, és a Károly Bibliában ezt jelenti, hogy mindenkihez, a közönséghez szólnak ezek a sorok. Nem gondolták, hogy ebből valaha a Biblia szent gyűjtemény lesz a kezünkben, egy szent antológia, mert a Biblia ezt jelenti, egy könyvek, amik között van egy-egy levél is, egy-egy oldalnyi terjedelmű könyv az Ószövetségben is egyébként. Szóval ők nem gondolták, hogy ebből valaha, mondom, ilyen szent írásgyűjtemény lesz. Szükségét érezték annak, hogy akik most kerülnek kapcsolatba Isten igényével, Isten országának üzenetével, azok értsék ezt a nagyon nehezen tehető dolgot, hogy a láthatatlan Isten kontaktus szeretne létesíteni a mulandó emberrel, az örökkévaló, a végessel, és ez a szeretet jegyében megy végbe, és egy másik ország, az Isten országa az, ami a középpontba kerül, nem azt jelenti, hogy innentől kezdve nem szeretik az adott személyek a hazájukat, de nem lesznek elvadult nacionalisták, mert Isten országa az mindenek felett áll, és nem egy nemzetben gondolkodnak, hanem egy ilyen nemzetek feletti közösségben, ahol Isten akarata valósul meg, nem egy népnek a sajátos szándékai, pláne szemben a többi nemzettel. És ezért, amikor levelet írnak az atyafiaknak, akkor megpróbálják meghatározni, hogy is néz ki az a személy és az a közösség, amelyik más, mint amit ebben az életben általában megszoktunk. És ma egy ilyen programot találunk itt. Péter szeretné elmondani, hogy az ő Isten szent lelke által ihletett gondolatai szerint ilyenek legyenek azok, akik Isten országát, a hívők közösségét, az egyházat alkotják. Megszoktuk ugye, hogy a hogy minden szónak van jelentősége Isten igéjében. Azzal kezdődik ez a szakasz, hogy összegezve végezetül így fordítja Károli. De azzal folytatja, hogy mindnyájan legyenek ilyenek. Nem azt mondja, hogy van szükség a közösségben ilyenfajta emberekre is, hanem az ő célja, az ő reménye az, hogy mindenki ilyenné válik. Ilyenné válhat, hogyha Isten szent lelkének enged, Isten igényének a befolyása alatt van, és a közösségnek élő tagja, aki hat a többiekre, és megengedi, hogy ő rá is hassanak a többiek. Mert ez így működik. Nem arról van szó, hogy egy valaki, egy meghatározó, döntő személy befolyásolja az egész közösséget, a testvérek hatnak egymásra, és ez így van jól. Tehát, milyenek legyenek mindnyájan? Első helyen azt mondja az apostol, hogy legyenek egyértelműek, így fordítja Károly, de ezt nehezen tudjuk értelmezni, meg kell nézni az eredeti kifejezést, ahol az szerepel, hogy legyenek egyetértők. Értsenek egyet az atyafiak. Na most nehéz eljutni a konszenzusra, arra, hogy egyetértünk egymással, mert különbözőek vagyunk, és ez egyáltalán nem baj, hogy a dolgokat különböző irányokból közelítjük meg, de az egyetértésre való törekvés, a sokféleség ellenére, vagy azzal együtt, az egy nélkülözhetetlen dolog. Azt nem lehet, hogy mindenki mondja a magáit. Nagyon kedves idős barátaim vannak, egy életet leért együtt fél feleség, mind a ketten lélekkel foglalkozó kiváló szakemberek, és igényük is van arra, hogy mindent határozottan megvitassanak egymással, de nagyon különböznek természetüket tekintve is, és valahogy kialakult közöttük az, hogy ha nem ragaszkodnak a saját véleményükhöz, annak kimondásához, akkor csak a másiknak a véleménye fog érvényesülni. Ezért mindig mulattat, amikor beszélgetünk, hogy mind a ketten, mintha egy két szólamú művről lenne szó, mondják a magukét, függetlenül attól, hogy a másik mond valamit, mit mond, mondják. És láthatóan hozzá is vannak ehhez szokva, hogy mondják egymás mellett a maguk véleményét. Nem vagyunk, de egy kicsit mi magunk is ilyenek, hogy így fülünk meghallani a másik vélemény idegesít bennünket, hogy neki is van véleménye, és mi az, miért eltérő. Talán magunk is voltunk így, de biztos, hogy láttunk ilyet, amikor valakit határozottan ingerel azt, hogy a másiknak más a véleménye. Nem könnyű dolog konszenzusra követni, megtalálni mind a két véleményben, vagy több véleményben azokat a közös pontokat, amelyek mindannyiunk számára értékesek lehetnek. Szóval azt mondja az apostol, hogy mindjárt erre törekedjünk, hogy legyen egyetértés. Majd a zsidóságban kialakult egy ilyen elv, hogy addig nem mennek tovább egy ügyben, amíg teljes egyetértésre nem jutnak. Na most ennek ugye az lett a vége, hogy mindig a tanult kisebbségben lévő keresztül erőltették a maguk véleményét többséggel szemben, és valamikor hatálytól a középkor táján egy bölcs rabbi azt mondta, hogy testvérek, most még érvényes ez a szabály, azért teljes egyetértéssel döntsük el, hogy innentől kezdve nem teljes egyetértéssel fogunk döntéseket hozni, hanem egyszerű többséggel, mert hát így semmi soha nem fog eldőlni. Hát, is minden évben van egy általországos közgyűlés, és már megyünk körülbelül 40 kérdések, konferenciák kérdéseken, és van köztük ilyen, hogy egyetértünk-e tanainkban és egyéb dolgokban. Ha nem, akkor van egy következő kérdés, hogy azok, akik a vitában kisebbségben maradtak, vagy nem az ő véleményük érvényesült, készek-e arra, hogy a közösség egészének az álláspontját képviselje, függetlenül attól, hogy az ő látásuk győzött-e, vagy ne. Néha persze van olyan, hogy a kisebbségnek a véleménye az igazi, bizony. Ilyen sokszor van ez, és nagy kár, hogyha nem hallgatjuk meg a kisebbség véleményét, mert vannak érzékeny időszakok, amikor van úgynevezett tömeghangulat, amivel szemben egyeseknek a véleménye közelebb van az igazsághoz, mint a többségé, de általánosságban nem biztos, hogy ez így van. Szóval törekedjünk az egyetértésre. Aztán a következő szavunk is egy régi és rokonérzelműek. Hát ez kicsit érthetőbben együttérzőt jelent. A rokont felismerni az idegenben is. Talán így választhatnám szét egy kicsit a régi és szónak az értelmét. A másikban a testvért, a rokont felismerni, mert valljuk be, aki a mi kutyánk őke, aki a mi rokonunk, azzal szemben egy kicsit elfogadóbbak vagyunk, kivéve az örök haragnak belső tusáit, de legyünk együttérzők, helyezkedjünk bele a másiknak a helyzetébe, és ez az alapja a dolognak, hogy gondoljuk végig, hogy hasonló esetben mi magunk milyen hozzáállást várnánk a többiektől. A harmadik dolog, az ember szerető, barátságos, a Philadelphoi, így mondja a görög nyelv, Philadelphia szó is ebben származik. Tehát az ember szerető, humanista, bár szóval másfel, az atyafi szeretők így fordítja itt az ige. Van egy másik kísértésünk, hogy azzal, aki hozzánk közel áll, azzal ne legyünk olyan gyöngédek. Hát én is nagy családban nőttem fel, és emlékszem, hogy mit ugattuk egymást, és piszkáltuk, és torzsalkodtunk, verekedtünk akár. Tehát van egy kísértése a közösségen belül az embernek az, hogy ez úgyis itt van köztünk. Ez úgyis mi hozzánk tartozik, vele szemben nem kötelező olyan udvariasnak és gyöngédnek lenni, de igen. A negyedik kifejezésünk itt az írgalmasok kifejezés. Megint csak nagyon érdekes a görög szó szerinti értelme, az nem valami szép kifejezés, azt mondja a szó szerint értelem, hogy egészséges belül legyen az ember. Mit is jelent ez a szó? Ismerjük egy gyomorbeteg kifejezést. Tehát az az ember, aki olyan rossz kedvűen és rossz indulatúan áll a másikhoz, és nincs benne megértés, szánalom, másik gyarlóság, mindig olyan gyomorbajos, és ezért félünk tőle, és kerüljünk a társaságát. Tehát legyetek jó gyomorúak, ne legyetek rossz hiszeműek, ne adjunk megnyugvás számotokra az, ha kiderül a másikról, hogy milyen gyarló. Legyetek egy egészséges bensővel rendelkezők. Aztán a következő az alázatosságot, de benne van ebben a szóban a jó hiszeműség is. azt lejelzi a szívükre. Ugye Pál a Korintus 13-ban a szeretett himnuszában is mondja neked, hogy mindent hiszel. Tehát nem a hiszékenységről van itt szó, hanem a jó hiszemségről. Nem feltételezek eleve rosszat. Mint ahogy én is elvárom, hogy amikor az Úrhoz könyörgök, akkor ő az adott pillanatban tekintse az én imámat igaznak. És pedig ő az, aki átlát rajtam, és tudja, hogy milyen rövid ideig fog tartani, ez az én fogadkozásom. És mégis irgalmas rám, mert tudja, hogy porból való vagyok. És ezt várja tőlük is, Isten igéje. A következő szó a görögben is majdnem így szól, ez a tapintatos, vagy alázatos elvárás. Az alázatosság együtt a tapintattal, a jó hiszeműséggel megint csak különösen az egymáshoz közel lévő emberek között gyakran szenved csordát. Nagyon tapintatlanul tudunk belemászni a másiknak az önérzetébe, és azt várja tőlünk a közösségben az Úr, hogy fejlődjünk ebben, fejlődjünk ebben. Az indítja a az egész gondolat sorta az apostol, hogy végezetre, mindent összegezve legyen ez így, és pedig annak érdekében, hogy ha valaki a közösségben látogat, akkor azt tapasztalja, hogy itt másképp állnak a dolgok, mint kint a világban. Hadd mondjuk ki azt, hogy minden közösségnek, minden embercsoportnak nagyjából hasonló kísértései vannak. Áll ez a hősatyákra, Jákob fiaira, a Jézus tanítványaira is, és kísértés szempontjából áll ez a gyülekezetre is. De a munkáig közösség hasonló emberek, legykásak, irgalmatlanok irigykednek a másik pénzére, munka körülményeire, és így tovább, és a családban is, a helyekért nagy harc szokott dúlni. De Péter azt feltételezi, hogy ott, ahol Jézus Krisztus a fő, ahol mindenki szívből állítja, hogy követni akarja a mestert, hogy változások következnek be. Nem vagyunk egyformák, vannak érzékenyebbek is, vannak olyanok, akik sokkal jobban bírják a lelki terheket is, de Isten országában valami dolgok kiegyenlítődnek, és ez nem azt jelenti, hogy aki eddig sértődékeny volt, innentől kezdve mindent elvisel automatikusan, nem kell ezért küzdenie. Nem itt arról van szó, hogy Isten népe között és a Krisztus testeként van erre igényünk, hogy küzdjünk. Együttérzők mondtuk az elején, a második szempontunk volt ez. A görög szó a szimpátia szava, tehát legyen a másik szimpatikus, szimpatizáljuk vele. Nem megy magától, lehet, de erre akarok törekedni. Minden közös gyakorlatunkban, lelki gyakorlatunkban és együttlétünkben. Erre törekszünk. És a hetedik dolog, nem fizetnénk gonoszszal, gonoszért, sőt ellenkezőleg áldásunk váltunk, arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Van egy ilyen érzésünk, hogy a gonoszságot meg kell tolni, a politikában így is van, vagy az országok irányításában, hogy egy terror cselekmény nem volt, ha büntetlenül látjuk Izraelben, hogy aki végtelen lakosokra támadnak, például lerombolják a házat. Nagyon vitatott eljárás ez, de az országot irányító személyeknek az az elgondolásuk, hogy hát, ha ez elrettenti a gonoszokat tetteiket tőle, mint látjuk, nem annyira. De van-e a világban egy olyan sajátos pont, ahova, ha valaki betoppan, azt érezheti, hogy nem fizetnek a gonoszért gonosszal, ezért nem is érdemes provokálni. Nem is érdemes gonoszságot elkövetni, mert úgy sincs ennek eredménye, sőt, az átkozódás és a gonoszság áldás vonz, és azt tapasztalja a kívülálló, hogy itt arra hivattak el az adott személyek, hogy áldást közvetítsenek imádság előtt. Ábrahámnál olvastuk azt, hogy megáldom azt, aki téged áld. Az áldásnak a letéteményese, közvetítője, eszköze lehet Isten népe. És akkor van itt még egy következő szakaszunk, ami arról szól, hogy azzal kezdődik, hogy mert. Itt ha ez lenne az indoklás az előbbieknek, és azt fűzi hozzá az apostol, hogy aki az örök életet szereti, annak az mindennél többet megér. Mindent megér neki az örök élet. Mi az a négy dolog, ami az ezért folytatott küzdelemben, mert itt lenne baj, ha jó dolgokért küzdeni kell, nem pottyannak minden erőfeszítés nélkül az önükbe. Mi az a négy dolog, ami azt erősíti, hogy az örök élet a miénk, és jó napokat látunk. Az egyik dolog, tiltsa meg nyelvét a gonosztól. Ebben a kis felszólításban is a cselekvésre való felbuzdítás az, amit én alapvetőnek tartok. Tehát nem is azt mondja, hogy passzívan ne mondja rosszakat az ember, hanem tiltsa meg a nyelvét a gonosztól. A tiltás az mindig valamilyen erődemonstrációt jelent. Megtiltom, hogy a nyelven hamis és bántó dolgokat közvetítsen, majd beindult, hogy ne szóljanak áldóságot. Ez az én munkám, nagyon határozott. Aztán másodszor forduljon el a gonosztól. Olyan sokszor sodor bennünket ez a langyos áradat a különböző kis, olcsó bűnöknek a saras, üvedékes áradata. De az elfordulás a gonosztól az nagyon határozott véleményt jelent. Kiszállunk a bocsánatból. És azt mondjuk, hogy ezt innentől kezdve nem tesszük, mert bűnként ismertük fel, és felette igen, bűnös a bűn. Nincs kis és nagy bűn, fehér és fekete bűn. Bűn van, gonosz van, és annak milyen mennyiségétől és formájától elfordulunk. De nem csak passzív, ellenálló mi életünk, hanem aktív, cselekedjék jót. Kicsit szoktunk érződni katolikus testvéreink felett, akik minden nap akarnak minden napos egy jó cselekedetet. De ezért szálljunk magunkba is, és kérdezzük meg, hogy törekszünk-e minden nap arra, hogy tegyük a jót. Azt a jót, ami nincs olyan nagyon kedvünkre. Azt mondja az apostol, hogy örök élet felé vezető úton ez az embernek napi gyakorlata. És végül a negyedik, talán a legnehezebb ezek közül, keresse a békességet és kövesse azt. A békén munkálkodni minden áron az nem azt jelenti, hogy lekerekítjük a dolgoknak a sarkait, az éleit fölöslegesen, nem nevezzük nevén a dolgokat, elhallgatjuk hogy szőnyeg alá sepetjük, nem erre gondol az apostol, hanem sokkal inkább arra, hogy mindenek ellenére a nagy háborúságokban is megtaláljuk azokat a pillanatokat, amikben Istennek békessége felülmúlva az értelmüket. Megáll az ész, akár te mégis minden értelmet felülmúlva bekövetkezhet. Na most nem csak keressük, hanem követjük is, ami azt jelenti, hogy tudatosan dolgozunk a békességgel. Ne legyek én az akadálya, az én érzékenységem, az én bukkancs természetem, az én érdes nyelvem, fulánkos nyelvem, az én lazaságom, azok a terek, amiket ezzel rakok a többieknek, ne legyenek a békességnek az akadályai. Mondhatnám én is Pál szavával, vagy Péter szavával a Todelenos szót, amivel kezdődik ez a kis szakasz, hogy végezetre itt a 12. versben megérti azt, amire úgy ritkán gondolunk. Azt, hogy az új szemei az igazakon vannak, fülei azoknak könyörgését. Isten odafigyel ránk. Ez nem azt jelenti, hogy lehallgat, hogy angyalai elhelyeznek kis készüléteket a számítógépeinkkel, hogy aztán az Úr azt állítja, hogy hát nem is ő rakta oda, mert neki sokkal profit készülékei vannak, ennél is neki ő kirakta akkor oda. Nincsen erre szükség, nem egyszerűen azért, mert eszközök nélkül is mindent lát és tud. Szóval az ő személy előtt mennek végbe a dolgok. De nem ítéletre, nem árgus szemekkel figyel, hanem azzal az odafigyeléssel, amit várunk is, hogy akik szeretnek bennünket, akik fontosak számunkra, figyeljenek oda. Ha jól esik nekünk az hosszabb távolét után, hogy valaki egy ülekezetből felhív, hogy most már nem voltál néhány alkalommal, mi van veled, vagy én csak nem vagy beteg, akkor olyan, hogy ha aki oda tartozik, aki a test tagja, az nem azt érzi, hogy mi közel hozzá, hanem azt érzi, hogy figyelnek rám, és nem történhet velem olyasmi, ami ne hívná elő, hogy a testvérek egy emberként odaállnak mögé. Most az Úr így figyel rám. A hétágú gyermekatónak is ez a magyarázata, hogy ez Isten szemeinek a jelképe, amelyen átpillantja az egész Földet. Mindent lát. És újra mondom, nem azért, hogy leleplezzen és megbüntessen, hanem azért, hogy mindenütt érezzék a világon, hogy Istennek számít, amit én teszek, örül az én sikeremnek, szurkol nekem, hisz benne. De nem csak azokra igaz ez, akik őt keresik és követni akarják, hanem figyelni a gonosznak a működését is, pedig néha úgy érezzük, hogy ez nem így van. De a gonosz minden kontroll nélkül belenevetve a világ szemébe teszi azt, amit tesz. Nagyon felháborodunk ezen, és dühünkben az a kétségbeesés is van, hogyha én nem rosszakodom ezzel, mert én nem ítélem, hogy ezt mélyen ki az, aki észrevette, Isten se látja. Nagy kísértésünk ez, nem így van. Az Úr locája mindig odafigyel, nem csak Egyiptomban, hanem sorban lévő zsidók esetében, itt fényes mindként is, ott lévő szegény romák nyomorúságos helyzetén, de az ellopott pénzek, az elvett jogok, az összes többi dolog, ami az ember szívének olyan fáj, Isten arca előtt történik. Ez egy másik kérdés, hogy a dolgok mikor érnek be. Másik kérdés, hogy Isten mikor látja elérkezetnek az időt, hogy változtasson. Úgyhogy soha ne azt gondoljuk, hogy nem figyel oda az Úr, hanem működjünk vele együtt, és mondjuk azt, hogy amikor te változtatni akarsz, én kész vagyok, a te eszközök én menni abban is, és megvárom, amíg bölcsen meghozom a magad határozatait. Isten segítsen meg bennünket, hogy közösségünk vonzó helyé áldássá legyen, hogy aki közénk téved, az érezze azt, hogy más emberek. Itt nem ugyanazok a csoport problémák gyűlnek, jelentkeznek, amik a világban vannak, itt is nem szentelkednek. Amen. Tányos fel is ültetek. De akkor is örökké van Isten mennyei, édesetek, köszönjük neked, hogy nagyon bölcsen közösséget képzeltél el, nem egyes embereknek a sajátos egyéni vándorútját, hanem áldáson adtad nekünk a testvért, a másik embert, a másképp vélekedőt, más véleményed lévőt, és köszönjük, hogy nagy különbözőség ellenére tudunk egyek lenni, és megmutatkozik ebben a te nagyságod, a te szereteted és bizalmad. Segíts meg bennünket, hogy emlékességem és az áldáson tudjuk bizonyítani. Amen.